minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
2016. december 4-én vasárnap 10 óra 7 perckor ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk mai témáinkból. Örömteli fejleményeket oszt meg néhány perc múlva önnel dr. Móczay György, a Kalocsai Szentkereszt Akkórházat vezető főigazgató helyettes. Kiderül, hogy hol tart most a hetekben újraindult nagyszabású felújítás és újszárny építése, de másról is szó esik majd.
Jelen pillanatban olyan 75%-os készültségi fokban van az épület. Én nagyon bízom benne, figyelve a munkának az intenzitását, hogy január 31-ére sikerül ezt a munkát befejezni.
December 16-án nagyszabású, interaktív, látványos és hangos kiállítással tárja szélesre kapuit az érdeklődők előtt az épülő Kalocsai Asztriceum érseki múzeum. Az Eltaposott Virágok című anyagról, annak szervezőjétől, a Had és Kultúrtörténeti Egyesület elnökétől, Szebenyi Istvántól tudhat meg többet.
Tulajdonképpen egy fiatal költő életútján keresztül fogjuk bemutatni az 1956-os eseményeket, komoly interiőrrel, nagyon komoly tárgyanyaggal, és ez az egész történet tulajdonképpen meg fog elevenedni a látogató előtt.
Magáról, az Asztriceum érseki múzeum elrendezéséről és arról a környezetről, ami december 16-án fogadja majd a Kalocsai Szentháromság téren, Vörös Márta, az érsekség főépítésze tájékoztat bennünket.
Megpróbáljuk azokat az elemeket felmutatni, amit talán eddig még nem fogalmaztak meg, vagy olyan nézőpontból is láttatni az akkori eseményeket, amit talán eddig még nem tettek meg.
Végül a Paksi Atomerőmű látogató központjában tartott sajtókát tájékoztatott dr. Aszódi Attila kormánybiztos a héten, aki a Paks 2 projekt aktualitásairól számolt be. Nem sokára jönnek a részletek.
Az elmúlt időszakban és most is az engedélyezési feladatokra koncentrálunk. Az a fő feladatunk és célunk, hogy a fő engedélyeket megszerezzük. Hogyha az Európai Bizottságtól megjön a zöld lámpa az állami támogatási kérdésben, akkor megszűnik az úgynevezett standstill állapot.
Ez a Turmix, hamarosan kezdünk.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Through my veins, like it's been this way all of my life. Looking in the mirror through your eyes, nothing makes sense, these tears won't dry. I let you down and out, never thought twice, but that was then, this is now. I know I said I'd never, but I know I let you down, and it feels dead in this town. So tell me,
when will you free?
hallotta, ez volt a Background a koronában. 2 perc múlva lesz 4:11, már is kezdődik a Turmix. Eltaposott virágok címmel az 56-os eseményeket sajátos módon mutatja be az első kiállításán a december 16-án nyíló Kalocsai Asztriceum Érseki Múzeum. Az impozáns épület kortárs szárnyában az érsekséggel karöltve a Had és Kultúrtörténeti Egyesület rendezi a tárlatot, amelynek izgalmas részleteiről Szebenyi István egyesületi elnöktől tudhat meg többet, aki röviden a szervezetüket is be fogja mutatni.
Az Egyesület 2008-ban alakult, és több más mellett nyilván kiállítással is foglalkozik. Ezen kívül hadisírokat kutatunk, hadisírokat gondozunk, illetve múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartunk és kutatunk, tehát első-második világháborús kutatási tevékenységet folytat az Egyesület. Egyrészt nagyon örültünk ennek a meghívásnak. A kiállítás, az Eltaposott virágok című kiállítás, az eltaposott forradalomról, a vérbefolytott forradalomról szól. Ez egy vándor kiállítás, aminek első állomása lesz Kalocsa. Tulajdonképpen egy fiatal költő életútján keresztül fogjuk bemutatni az 1956-os eseményeket, komoly interiőrrel, nagyon komoly tárgyanyaggal, és ez az egész történet tulajdonképpen meg fog elevenedni a látogató előtt, tehát mozgásba fogjuk hozni a díszleteket, komoly installációt építünk utcarészlettel, harckocsival, különböző hangeffektekkel, tehát egy interaktív kiállítással készülünk. A kiállítás ötlete az már a múlt évben elkészült, amikor az Egyesületnek több kiállítása is fut, de készültünk nyilván a kerekévfordulóra, szerettünk volna egy nagyon komoly 56-os kiállítást. Egy barátom küldött át egy verset, amely egy fiatal költő Ravasz István tollából származik, ő a forradalom egyik vértanúja, egy olyan vértanúja, aki gyakorlatilag véletlenül került az eseményekbe, és ennek áldozatává válik. A vers elolvasása után azonnal kíváncsi lettem rá, hogy ki írta ezt a verset, ez egy forradalmi vers, az 56-os forradalom forgatagában született, Európa népeihez a címe. A vers elolvasása után kértem még egy halomverset, majd elkezdett érdekelni a fiatalember élettörténete. Ő 18 és fél évesen hal meg Salgótarjánban, a salgótarjáni sortűz egyik vétlen áldozata. Rövid élet útja során több mint 200 verset ír, és ebből legalább 30-40 1956-os vers. És akkor a kérdés második felére pedig a válasz, hogy nyilván lesz egy statikus része ennek a kiállításnak, amely díszletekből áll, hatalmas fotó, nagyításokból, romokkal, halottkal, tehát be szeretnénk mutatni a borzalmakat. Mindkét oldal borzalmát, tehát mert hogy itt emberek halnak meg mind a két oldalon, és mi elfogulatlanul szeretnénk ezt megmutatni. Majd ezt követően egyből a csendes térből, nyilván a versek viszik végig a látogatót, a vers a vezérfonala ennek a kiállításnak, megérkezik egy hangos térbe, tehát egy mozgásérzékelő hozza majd működésbe a díszletet, az utcajelenetet, és ott lesznek nagyon komoly hangeffektek, harckocsi dübörgés, lövések, vetíteni fogunk egy filmet, ami egy 56-os utca jelenet, tehát a gyilkolásról tulajdonképpen egy filmet. Ez nekünk is nyilván új kihívás, hogy ennek itt meg tudjunk felelni, és nagyon-nagyon nagy öröm számunkra, hogy egy olyan épületben tudjuk ezt megrendezni, amelynek nyilván több mondani valója is van, illetve hát az egyház is érintett volt 56-ban, ezt ne felejtsük el, nem is kicsit volt érintett 56-ban, tehát ez különösen adja annak az apropóját, hogy mi itt egy nagyon nagy kiállítást mutassunk be, és a felkérés az valóban nagyon megtisztelő, aminek én azt gondolom, hogy eleget fogunk tenni, mi egy csodálatos kiállítást fogunk itt építeni.
Szebenyi Istvánt, a Had és Kultúrtörténeti Egyesület elnökét hallotta. Természetesen megkérdeztük a Kalocsai Érsekség főépítészét, Vörös Mártát is, hogy milyen állapotok fogadják majd a látogatót azon a bizonyos decemberi napon. Mint kiderült, nem csak az épületben, annak közvetlen környezetében is lesz mit nézegetni bőven.
Nagy készülődést lehet látni, mind kívül, mind belül. Én azt gondolom, hogy ez az épület most teljesíti be a sorsát, és ez a kiállítás, amellyel december 16-án 5 órakor délután 17 órakor nyitunk. Ez méltóan visz minket vissza abba a történelmi idő pillanatba, amikor is Kalocsán, és itt kalocsai vonzatról is kell majd beszéljünk, Kalocsán egy olyan sors indul el, amely azt hiszem sok családban nem feltétlen pozitív élménnyel zárult, de kiemelhetjük Grösz érsek személyét, hiszen már korábbi Grösz kiállításunkban is többet bemutattunk. Ebben a cselekményben, cselekmény sorozatban ki így, ki úgy vett részt. Ez az épület, mint egy új múzeum kiegészülve egy kortárs szárnyal, szeretne egy csaknem 2000 nettó négyzetméteres kiállító téré válni. Egy olyan épület, amely méltón megállja nagyobb városban is a helyét. Ez az épület is segíti Kalocsa nevességének, a veretességének az erősítését. Ez a kiállítás most csak ebben a kortárs szárnyban nyílik meg. Földszinten egy fogadással szeretnénk várni majd a látogatókat. Az első és második emeleti szinten, amelyet egyrészt lépcsőn, másrészt egy panoráma liften keresztül el lehet érni, épül meg majd ez a hatalmas kiállítás. Olyan kalocsai vonzatokkal, történésekkel, eseményekkel, fotókkal egészül majd ki, amely itt történt, hiszen erről is már könyvekben, filmekben olvashatunk, láthatunk, ebből szemezgetünk, megpróbáljuk azokat az elemeket felmutatni, amit talán eddig még nem fogalmaztak meg, vagy olyan nézőpontból is láttatni az akkori eseményeket, amit talán eddig még nem tettek meg. A maga a megnyitó is egy olyan program szeretne lenni, mely mint egy előadás ráhangolja a látogatókat erre a fájdalmas emlékezetre. Itt a versen kívül egy tánc, egy impresszív tánc is segít ebben, és természetesen a költő versével és egy himnusszal zárva indulhatunk majd el ennek a korai időszaknak nehéz pillanatát áttérve, átérezve. Az érseki múzeumnak, magának az épületnek is van emléke. Ezt az emléket pontosan itt tartom a kezemben, egy golyót, amelyet festőrestaurátor kollégáim az emeleti szinten a kályha fülkéből szedtek ki. Egyszer megkérdezték tőlem, mi lehet ez a sok apró pici lyuk. Ez az épület, tudjuk pontosan, hogy a nagy szeminárium mellett és a több épületünkön, több egyház épületünkön kívül szintén orosz kézre került. Némelyiket kérték grőszérsektől, például a nagy szemináriumot, akinek előző nap halálhírét keltve másnap barátsággal odafordultak, hogy adná oda kórház számára a nagy szemináriumot, amit ő természetesen megtett azokkal a szavakkal, hogy ezt már a tegnapi napon elrendeltem és írásban rögzítettem. Tehát ebben az épületben is találtunk olyan golyót a falban, amelyet valószínűleg nem egy véres küzdelem során lőttek el, hanem játékból, időtöltésből, szórakozásból lődözték szét azt a gyönyörűséges kályhát, aminek hasonló mását itt a kastélyban is láthatunk. Ez a múzeum visszaáll eredeti állapotába, illetve ennek a múzeumnak a történeti épülete visszaáll eredeti barokk állapotába építésekor. 1779-ben épült ez az épület, mint azt a bélyeges téglák is mutatják, és ekkor két kanonok számára adott helyet anno Mária Terézia rendelete szerint, rendelete alapján, amikor is az öt kanonoki stallumot 10-re egészítette ki, 4 stallumot Mária Terézia jelölt ki, és 1 stallumot jelölhetett ki az akkori érsek. Ez az épület ma a kanonok házak belső enteriőreivel gazdagodik. Ezt a kiállítás részt még most nem tudjuk megnyitni, de szeretnénk, hogyha ez az épület minél előbb a látogatók számára nyitva legyen. Ahogy említettem már korábban, hogy olyan romkert is látható, amelyben például Péter Pál szobrát, a korai szobrát helyezzük el. Reményeim szerint ezt vissza is tudjuk addigra tenni az udvarra. Itt látható majd az a két szobor, amelyet levettek korábbi években a székesegyházról. De látható a Szent Háromság oszlopnak is a régi és újra faragott elemei. Itt várakoznak arra, hogy majd a Szent Háromság tér felújítása során az új faragott elemek felkerüljenek, ismét összeálljanak és emlékoszloppá váljanak.
Vörös Mártának, a Kalocsa Kecskeméti Főegyházmegye főépítészének köszönjük a közreműködést. Ne feledje tehát, hogy december 16-án délután 5 órakor önt is várják az Asztriceum Érseki Múzeum ünnepélyes megnyitására, egy egyedülálló élményt ígérő interaktív kiállítással. A Turmix folytatásában ugyancsak kiállító térbe invitáljuk, de a Duna túlpartjára.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100. Shouldn't know. into a park watching skylights, and we brought some red cups. Now we're fucking high like the satellites. On the top is just us. I can read your mind like you read mine. I know it doesn't add up.
Lesz 10:30, ez a Korona FM 100, benne pedig a Turmixot, közérdekű szolgáltató magazin műsorunkat hallja. A Paksi Atomerőmű látogató központjában számolt be dr. Aszódi Attila, az atomerőmű kapacitásának fenntartásáért és bővítésért felelős kormánybiztos a Paks 2 projekttel kapcsolatos aktualitásokról. Mint kiderült, a beruházás előkészítése haladt, holnap pedig akár Kalocsán is hangot adhat az ezzel kapcsolatos észrevételeinek, mondta el dr. Aszódi Attila a média eseményen, melynek apropóját az említett látogató központban berendezett Paks 2 sarok bemutatása adta.
Itt vagyunk az atomerőmű tájékoztató és látogató központjában. Azért választottuk ezt a helyszínt, mert hogy lehetőséget kaptunk az atomerőműtől arra, hogy itt egy olyan sarkot alakítsunk ki, ami a Paks 2 projektről szól. Ez egy nagyon fontos fejlemény a mi számunkra, hiszen az atomerőmű látogató központjában évente körülbelül 30 ezer ember fordul meg. Az elmúlt 20 évben nagyjából 500 000 jártak itt, úgyhogy mindaddig, amíg majd megépül egy új, nagyobb és a Paks 2 projektet még inkább bemutató látogatóközpont, addig ezen a helyszínen fogjuk tudni a Paks 2 projekttel kapcsolatos információkat az ide látogatóknak átadni. Szeretném egyből megragadni az alkalmat arra, hogy az atomerőmű vezetőinek köszönetet mondjunk. Régóta tervezzük ezt a sarkot. Számítógépen én is többször láttam már, hogy fog kinézni, de ez az első alkalom, hogy így a megvalósult formájában láthatom. A projekttel kapcsolatban arról szeretnék tájékoztatást adni, hogy egy új fokozatba kapcsolunk. Ugye az elmúlt 2 évben elsősorban a környezetvédelmi engedélyezésre koncentráltunk, és ez a folyamat annyira sikeres volt, hogy szeptember végén meg is szerezte a Paks 2 projekt a környezetvédelmi engedélyt, amit persze néhány zöld szervezet megtámadott, és jelenleg zajlik a másodfokú eljárás, de mégis az elsőfokú eljárást sikeresen lezártuk. Ugye ennek a környezetvédelmi engedélyezésnek a menete során egy nagyon széleskörű tájékoztatást tartottunk itt a régióban. Meglátogattunk 41 települést, és ezt követően tartottuk meg 2015 májusában a közmeghallgatást. Most valami hasonlóra készülünk, tekintettel arra, hogy elérkeztünk a projektben a telephely engedélyezés szakaszába. Végrehajtottuk mindazokat a vizsgálatokat, amelyek a telephely engedély kérelem összeállításához voltak szükségesek, és a telephely engedély kérelmet a Paks 2 projekttársaság október legvégén beadta az eljáró hatósághoz, az Országos Atomenergia Hivatalhoz. Tekintettel arra, hogy ez is egy nagy, úgynevezett létesítményi szintű engedélyezési eljárás, ezért az atomtörvény értelmében az Országos Atomenergia Hivatalnak itt is közmeghallgatást kell tartania. Ezt a közmeghallgatást a múlt héten kitűzte az Országos Atomenergia Hivatal. A közmeghallgatásra december 13-án fog sor kerülni itt Pakson, és ezt megelőzően szeretnénk újra a régió lakosságát tájékoztatni. Ennek több eszközét választottuk. Egyrésztről a közötelepülések postaládáiba eljutattunk egy rövid brosúrát, ami leírja azt, hogy a közvetvédelmi eljárás után ez a telephely engedélyezési eljárás pontosan miről is szól, mit végeztünk el eddig, és hogy néz ki ez a telephely engedély kérelem. Ezen kívül fogunk tartani a következő napokban 3 fórumot Pakson, szerdán Szekszárdon, és jövő héten hétfőn Kalocsán kerül sor egy széleskörű lakossági tájékoztató fórumra, ahol arról fogok beszélni, hogy ez a telephely engedélyezési folyamat, ez pontosan mit is jelent, és milyen eredményre jutottunk a telephely vizsgálata során, és milyen információk találhatóak a telephely engedély kérelemben. Ezen kívül meg fogunk látogatni a következő időszakban néhány környezetet, környékbeli iskolát. Kezdjük ezt a sorozatot Dunaföldváron, ahol egy rendhagyó fizikaóra keretében szeretnék találkozni a dunaföldvári középiskolásokkal, és nekik beszélni egy picit arról, hogy hol is tartunk most, és mit tervezünk. Tehát ezek a következő időszaknak a fő lépései. Nagyon készülünk a december 13-ai közmeghallgatásra, ami hasonlóan a közvetvédelmi engedély, közvetvédelmi engedélyezésnek a közmeghallgatásához egy meghatározó esemény lesz a projekt menetében, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a lakossághoz a lehető legtöbb információ jusson el a telephely engedélyezéssel kapcsolatban. Kétféle aspektust kell itt megérteni és megvilágítani. Egyrésztről az új blokkokat 60 plusz évre tervezzük, ugye azzal a szándékkal, hogy 60 évig minimum működhessenek, de a technológiát úgy fogjuk megvalósítani, hogy lehetőség szerint a 60 évet követően még plusz 20 évig tudjanak működni egy üzemidő hosszabbítást követően. Tehát összességében 80 éves üzemidőben lehet gondolkodni, ami mostantól nagyjából 10 év múlva fog tudni megkezdődni. Tehát ez azt jelenti, hogy 90, majdnem 100 éves időtávban kell gondolkodni. Emiatt a nagy időtáv miatt, illetve az előírásoknak a szigorodása, fejlődése következtében a jelenlegi hatályos nukleáris biztonsági szabályzatok szigorú feltételeket támasztanak az új blokkokkal szemben. Ez azt jelenti, hogy a természeti jelenségeket, a természet jellemzőit 100 000 éves időtávban kell előretekintenünk. Tehát az elmúlt 2 évben, amikor ezeket a vizsgálatokat lefolytattuk, akkor az volt folyamatosan a szemünk előtt, hogy 100 000 éves időtávban kell megmondanunk, hogy milyen hatások várhatók a környezetből, és ezeket a hatásokat kell az erőmű tervezése során figyelembe vennünk, tehát mindezeket az eredményeket be tudjuk majd építeni az erőmű terveibe akkor, amikor a telephely jellemzőit figyelembe veszük. A másik aspektus, hogy az elmúlt 40 évben rengeteget fejlődött az a tudomány, ami a telephely környékének a jellemzésével foglalkozik. Rengeteg új módszer jelent meg, olyan korszerű eszközök, amelyek akkoriban, amikor a mostani blokkokat tervezték ide telepíteni erre a telephelyre, egyáltalán nem is léteztek, nem álltak rendelkezésre. Tehát olyan geológiai, hidrogeológiai, geotechnikai módszereket tudtunk alkalmazni, amelyek korábban nem álltak rendelkezésre. Így a mostani tudásunk a telephellyel kapcsolatban sokkal mélyebb, sokkal kiterjedtebb és sokkal alaposabb, mint korábban lenni tudott. Ez természetesen egy nagyon jó alapot jelent arra, hogy az új blokkokat a lehető legjobban tudjuk megtervezni. Látogatóközpontra mindenképpen szükség van. Látjuk, hogy ez a mostani látogatóközpont milyen jó szolgálatot tett az elmúlt 20 évben. Ennél még több információ fog rendelkezésre állni akkor, amikor nekilátunk az új erőmű építésének. Mindezen feltételeket, követelményeket szem előtt tartva fog az a látogató létesítmény majd rendelkezésre állni, ami ennél is több információt fog tudni szolgálni. Az Európai Bizottsággal több mint 2 éve folyamatosan tárgyalásban vagyunk, ahogy erről én nagyon sokszor beszámoltam a helyi és az országos sajtó képviselőinek. Eddig tulajdonképpen 5 nagy csomagot tudtunk sikeresen lezárni. A legutolsó ilyen feladat az volt, hogy a beszerzések kérdésében megnyugtatóan válaszoljuk meg az Európai Bizottság kérdéseit. Ebben az eljárásban, amelyet az Európai Bizottság belső piaci főigazgatósága folytatott, bizonyítani tudtuk azt, hogy megalapozottan kötöttük meg a szerződéseket az orosz partnerrel, ehhez jogunk volt, és ezen a bázison a projekt tovább tud haladni, ami azt is jelenti egyébként, hogy a projekt későbbi szakaszában nagyon sok beszerzés, közbeszerzések formájában fog megvalósulni, amit természetesen az orosz fővállalkozó fog lebonyolítani, de erre vonatkozóan a szabályok rögzítésre kerültek. Egy kérdés van még nyitva az Európai Bizottságnál, ez az állami támogatásnak a kérdése. Hangsúlyoznám, hogy tiltott állami támogatást nem vizsgál a bizottság, azt vizsgálja, hogy van-e állami támogatás a projektben. A mi álláspontunk az, hogy a projekt a megépülését követően fog tudni annyi bevételt termelni, egyszerűen a villamosenergia piacon értékesítve a két új blokk által megtermelt villamosenergiát, hogy ezekből a bevételekből minden költséget fedezni lehet majd. Az építésnek a költségeit, a tőkét, a tőke kamatait, az üzemeltetés, a karbantartás és a majdani leszerelés és hulladékkezelés költségeit is. Ettől függetlenül várjuk az Európai Bizottságnak az értékelését, amit természetesen minden tényezőre ki fog terjedni. Azt reméljük, hogy ez a döntés nagyon rövid időn belül megszületik. A technikai szintű egyeztetések már nagyon régóta lezárultak. Az Európai Bizottságon belüli egyeztetések véglegesítés zajlik jelenleg, és azt reméljük, hogy amikor ez a döntés megszületik, és ezt a magyar kormány készhez kapja, akkor minden feltétel rendelkezésre fog állni ahhoz, hogy teljes sebességgel a projekt tudjon tovább haladni. Sokszor elmondtam már, hogy az elmúlt időszakban és most is az engedélyezési feladatokra koncentrálunk. Az a fő feladatunk és célunk, hogy a fő engedélyeket megszerezzük. Hogyha az Európai Bizottságtól megjön a zöld lámpa az állami támogatási kérdésben, akkor megszűnik az úgynevezett standstill állapot, ami az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében áll fenn azóta, hogy a bizottság ezt a mélyreható vizsgálatot elindította. Hogyha a standstill állapot megszűnik, akkor a projekt egy új fázisba tud lépni, egy nagyobb sebességre tud kapcsolni. Amikor is az első fő feladat az lesz, hogy a megszerzett környezetvédelmi engedély és a jelenleg tárgyalás alatt álló, vagy hatósági vizsgálat alatt álló telephely engedély bázisán elkészülhessen az úgynevezett létesítési engedélykérelem. Ez tartalmazza azokat a műszaki információkat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a nukleáris biztonsági hatóság, az Országos Atomenergia Hivatal megítélje, hogy a nukleáris biztonsági szabályzatoknak megfelelően azokkal összhangban ezek az új blokkok felépíthetőek. Tehát a következő feladatunk akkor, hogyha az Európai Bizottságtól a zöld lámpa megérkezik, az lesz, hogy ezt a létesítési engedély kérelmet, az erőmű biztonsági jelentését és a kapcsolódó dokumentumokat elkészítsük, és benyújtsuk az Országos Atomenergia Hivatalhoz annak érdekében, hogy az a létesítési engedélyezési eljárást lefolytassa, és a létesítési engedély birtokában meg lehessen kezdeni magát az építkezést.
Dr. Aszódi Attila kormánybiztos paksi sajtótájékoztatóján a Korona FM 100-nak azt is elmondta, hogy bár a Kalocsa-Paks leendő Dunahíd nem képezi közvetlen részét a Paks 2 projektnek, annak létjogosultsága biztos, és a kormány eltökélt a megvalósítás ügyében.
Én azt gondolom, hogy itt a régióban az infrastruktúra fejlesztéshez alapvető szerepet tud játszani egy híd. Közvetlenül a Paks 2 beruházáshoz a Kalocsa-Paks híd nem kapcsolódik, hiszen hogyha van egy ilyen híd, akkor az nagyon sok szempontból kedvező mind Bács megye, mind pedig Tolna megye számára. Ezt a szükségszerűséget ismerte fel a kormány tavaly tavasszal, és hozta meg azt a döntést, hogy kezdődjön meg ennek a hídnak az előkészítése, és aztán ezt követően épüljön meg a híd. Az ezzel kapcsolatos feladatokat a kormány megszabta. Ez az NFM asztalán van ez a feladat. Ők dolgoznak ezen. Még egyszer hangsúlyozom, hogy közvetlenül a Paks 2 beruházáshoz nem kapcsolódik, de a döntések megszülettek, és az NFM-nek létre kell hoznia minden olyan feltételt, ami ahhoz szükséges, hogy a híd meg tudjon épülni.
Dr. Aszódi Attila kormánybiztost hallotta a Paksi Atomerőmű látogató központjából. Holnap délután pedig a Kalocsai Városházán találkozhat vele személyesen is, a Turmixban pedig akárcsak tegnap ismét vendégünk lesz dr. Móca György, a Kalocsai Kórház vezetője, aki örömteli hírekről beszél, nem sokára.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked. Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100. Your day, I see red and blue and green, but never gray. I came to make you smile when you hear me sing. But when these lights turn bright, I forgot everything. Baby, outside. Baby, outside this stage, you can't get too close and you cannot break my cage.
Szalota itt a Korona FM 110 óra 49 perc a pontos idő. Hát nagyon úgy tűnik, hogy a múlt csütörtökön tartott sajtótájékoztatón bejelentette dr. Móczka György, a Kalocsai Szentkereszt a kórház főigazgató helyettese hivatalosan is, hogy zöld utat kapott a kórház bővítés, és gőzerővel folyik a munka. Ezzel párhuzamosan helyi vállalkozók felajánlásával és összefogásával egy betegfolyosó is épült a létesítményen belül, amelyre igencsak nagy szükség volt, és a laboratóriumi blokkot köti össze a D-jelű épülettel. Mindenről többet a kórházvezetőtől tudhat meg már is.
Mindenki előtt köztudott, hogy ez év február 1-ével fölfüggesztette a minisztérium gyakorlatilag az építkezést, méghozzá annál az egyszerű oknál fogva, hogy ezt a tiopos EU-s támogatású pályázatot nem sikerült 2015. december 31-ig befejezni, és ennek következtében a folytatása, illetve az elszámolása, vagyis a pénznek a felhasználása, ez nem volt lehetséges. Éppen ezért hát bízva abba egyébként, hogy a kormányzatunk az méltányolja nem csak a mi, hanem a többi kórháznak is a működésével kapcsolatos dolgokat, kormányzati pénzből továbbiakban ezt folytatni tudjuk. Augusztus vége felé kormányzat ülése előterjesztés formájába ment be a folytatásról szóló előterjesztés. Tehát lényeg az, hogy az érintetteket, akik részt vettek ebben a pályázatban, illetve ennek a pályázatnak a kivitelezésében, hogy miniszterelnöki határozattal, vagyis kormányi határozattal tulajdonképpen ennek a pályázatnak a folytatása lehetséges. Támogatási szerződést megkötöttük, és gyakorlatilag 2015. 10. 25-e után, amikor is a szerződés hivatalosan megkötésre került, 28-án hát a kivitelezés megkezdés, illetve a munkaterületnek az átadása megtörtént. Erre vonatkozóan annyit, hogy bruttó 490 millió 855 ezer forintot kaptunk a befejezésre, amely plusz 10% tartalék kerettel, ami 49 millió 85 ezer forintot jelent, hát megindulhat az építkezés. Ez összesen 539 millió 940 ezer forint. A befejezés várható időtartama, és a kötelezettségünk is erre szól, az 2017. január 31-e. Annyit tudok elmondani, hogy a kivitelező az nem változott, tehát továbbra is az aktív Kft. Az, amelyik folytatja a munkát. Folyamatosan 46 főt fog majd biztosítani ennek a kivitelezésnek a végrehajtására. Ami még munkálatok hátra vannak, az a külső-belső légtechnikai csőhálózatnak az elhelyezése, fűtésszerelés, tűzjelző hálózatnak a kiépítése, elektromos szerelés, festés, felületelőkészítés, burkolási munkák, illetve a homlokzati hőszigetelés. Jelen pillanatban olyan 75%-os készültségi fokban van az épület. Én nagyon bízom benne, figyelve a munkának az intenzitását, hogy január 31-ére sikerül ezt a munkát befejezni, és át lehet adni működésre az új épület részt, amiben, mint ismeretes, a 8 ágyas sürgőségi ellátó, azon kívül diagnosztikai részek, ahol a két digitális röntgen, illetve a CT-nek az elhelyezése történik, azon kívül a kórházi gyógyszertár, illetve gyógyászati segédeszközbolt, valamint szakrendelők állnak majd a rendelkezésre. Ugye a tüdőgondozóval nekünk volt elképzelésünk, jelen pillanatban most még ott működik a helyén. Az úgynevezett kis STK-ban, ahol pillanatilag a gyerek meg a felnőtt orvosi ellátás működik, ott akartunk a földszinti részen kialakítani a tüdőgondozó részére egyrészt a röntgendiagnosztikának, másrészt pedig egy kezelőnek helyiséget. A tervek azok tulajdonképpen el is készültek, de mivel az építkezés csúszott, és ugyanakkor a pályázaton nyert röntgendiagnosztikai készüléknek a beépítése viszont határidőhöz kötött volt, éppen ezért kénytelenek voltunk azt oda beépíteni, és ezzel gyakorlatilag ez az elképzelés, ez meghiúsult. A működése az tulajdonképpen roppant egyszerű lesz, ugyanis ha szabad én egyszerűen fogalmazom, akkor két oldalról működik az új épület, illetve a sürgőségi ellátás. Ugye a belső oldalon csak és kizárólag a mentővel behozott betegek sürgőségi ellátása történik. A külső, vagyis a Kossuth utca felőli részről, ott pedig azoknak a betegeknek a bejövetele, ellátása és jelentkezése, vagy regisztrálása regisztrálása, akik saját lábukon, illetve hát hozzátartozók gépkocsival hozzák be. Ott bejelentkeznek, és ezt követően pedig kerülnek a sürgősségi ellátóra, amelyik közelében két olyan kezelőegység van, ahol a sürgősségi ellátást azonnal meg tudják kezdeni. Nekem azért a 80 ezer embernek az ellátásáért, szegfőbeteg ellátásáért vagyok felelős, aki pillanatnyilag a kórház területi ellátási körzetében van. Nagyon kellene belgyógyász, kellene tüdőgyógyász, kellene gyerekgyógyász, sebész is. Tehát bár most egy új kollega jön december 1-ével, és ezzel egy kicsit a traumatológiai oldal az megerősödik. Tehát körülbelül egy 8-10 orvosra lenne még pillanatnyilag szükségünk. És nem csak orvosra, hanem nővére is. Én úgy tudom, hogy a miniszterelnöki hivatal a Lázár miniszter úr kérésére a környező települések és a két nagyváros, tehát Paks és Kalocsa részére kértek fejlesztési terveket. És a Kalocsa fejlesztési tervében mi is helyet kaptunk. Mi egy 5 milliárd forintos fejlesztési tervet nyújtottunk be, ami részét képezi egyrészt a D-épületnek a teljes rekonstrukciója, külső-belső rekonstrukciója. Azon kívül gyakorlatilag mindazok az eszközök, műszeres dolgok, amelyek mondjuk az ellátásunknak a jobb ételét elősegítik. Ezeknek a beszerzéseit, ebben vannak ultrahangkészülékek, altatókészülék, monitorok, tehát ezek úgy együtt körülbelül 5 milliárd forintos. Na most nyilván azért én sem vagyok hát annyira naív, hogy azt gondoljam, hogy ez az 5 milliárdos csomag, ez meg is valósulhat. De én azt gondolom, hogy ha ennek mondjuk a fele, vagy egy harmad, egy negyed része, akkor is azt mondom, hogy képesek vagyunk ennek az ellátására. Természetesen ennek a személyi oldalát is meg kell nézni, tehát elsősorban azoknak kell teljesülni ahhoz, hogy gondtalanul és problémamentesen tudjuk ezt végezni.
Dr. Móca Györgynek, a Kalocsai Szent Kereszt Akkórház főigazgató helyettesének köszönjük szépen a jó híreket. Várjuk az új főbejárat befekfogadó sürgősségi osztály és diagnosztikai központ hivatalos átadásának időpontját.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Csak a hajad látom már, ahogy a fonódon átszáll, csalt előttem szőkén, akkor az voltál. Nevetve visszalépsz, korai emlék ott még kérsz, hogy érje úgy a hajnal, ahogy most is néz. Aztán ébresztő, a metró újból jár, egészből kettő, az egyik fél felszáll, és minden méter, minden állomás egy utolsó mosoly, ameddig látsz. Ma két akar a hold az álomból, mert olyan ez az est is távolról, mint akkor régi város éles kép, egyszer úgy is eljössz, nézd, a szerelvényük reggelig még jár, a kellett kuva. Szótlanul néztük egymást honlapul, egy érzés ott a ráncban, amit félrehúz, egy favic, amit talán már elfelejtettél, de épp csak, hogy kimondom, a szemed szár, mesél. Aztán ébresztő, a metró újból jár, egészből kettő, az egyik fél felszáll, és minden
Mandix és a Metro című dalét a Korona FM 100-on. Pontosan 11 óra volt, és 2016. december 4-én vasárnap ennyi volt térségi magazinunk. A Turmix Vörös István főszerkesztőnk nevében köszönöm a figyelmét. A témákkal kapcsolatban várjuk észrevételeit, hozzászólásait telefonon 78-as körzet 567 662 vagy e-mailben az info@koronaradio.hu címen. Ne feledje, a Turmix korábbi adásai teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva.